Igen, ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ittszer a végén. Ha battog a Spalding, minden nap élmény. Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom. Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Kis szolgálati közleménnyel kezdenénk. A sorsolást, ugye most MESZT lehet nyerni, Rap City-nél Michelin Ness MESZT, azt a következő adásban sorsoljuk ki, tehát ugye mostani az keddi adás, valószínűleg az szombaton kerül majd ki, úgyhogy akkor várhatják a patreonjaink, hogy kinyeri meg szeptemberben a Rap City-s MESZT, és most pedig két keleti csapattal foglalkozunk, tehát a kelet-nyugat felosztás az most így megszűnik, és két olyan keleti csapat jön, amelyiket hosszú évekig inkább a tabella alján kereshettünk, de az első, akivel foglalkozunk, a New York Knicks, egy hatalmas emelkedésen van túl, egy általános meglepetéssel ráadásul, meg egy nem rossz off-seasonon, ezt beszéljük ki a New York Knicks magyarországi avatott szakértőjével és egyik kedvenc vendégünkkel, Sárdi Bencével. Szia Bence!
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
Szia Bence, én is üdvözöllek, köszi, hogy újfent elfogadtad a meghívásunkat.
Na most én sokat gondolkoztam, hogy hogy kezdjünk, és arra jutottam, hogy mégiscsak az lenne a legfontosabb, hogy valahogy próbáljuk meg belőni azt, hogy mennyire lehet kiindulni az előző szezonból, és ugye szinte az összes csapatnál sem ennyire, mert egészen különleges szezon volt, de mégis úgy kérdezném Bence, hogy ahhoz, hogy majd eljussunk itt egy konklúzióra, esetleg megtippeljük, hogy mire lehet képes idén a New York Knicks, talán tudnunk kellene, hogy mennyire teljesített túl tavaly a New York. És nem csak azért mondom, mert nyilván nem csak a saját hátunkat védve, az összes szakértő gyakorlatilag playoffon kívül várta ezt a Knicks-t, és ehhez képest hazai pályáról kezdhettétek a rájátszást, hanem azért is, mert az is igaz, hogy a sérülésekkel, betegségekkel ennek a csapatnak tavaly szerencséje volt, és ezt ugye a mezőny több mint fele nem mondhatja el magáról. Tehát te ezt hogy látod, hogy mennyire reális az a negyedik, ötödik hely magassága, mint a New York Knicksnek egy tavalyi reális teljesítmény?
Igen, tehát hogy a tavalyi szezon az mindenkinek nagy meglepetés volt, tehát hogy a szurkolóknak egy brutális pozitív meglepetés volt, így öröm volt így a Knicks szurkolói portálokat olvasni, úgy megint elkezdett összejönni a gárda, hogy tényleg így a szurkolók így élvezték meg, hát akinek volt szerencséje élőben kint lenni a Madison Square Gardenben, de akár közvetítésen keresztül is nagyon átjött, hogy ugye az egész város ismét felbuzdult, hogy jó a kedvenc csapat, mert szerintem továbbra is New York az a Knicks hazája. És igen, valóban a sérülésekkel szerencséje volt a csapatnak, de azt azért tudni kell, hogy más szempontból is szerintem voltak olyan dolgok, amik nem igazán fenntarthatóak. Gondolok itt első körben arra, hogy az ellenfelek dobó százaléka a triplából az valami brutálisan kedvezően alakult, és ezt én nem feltétlenül tenném teljesen a Thibodeau vezetés számlájára, hanem simán szerencse volt, hogy nem estek be az ellenfélnek gyakorlatilag az üres távoli dobásai.
Igen, itt azt hozzá kell tenni, hogy ugye gyakorlatilag nálatok az üres dobásokon is lehetett mérni ezt a szerencsét, tehát a tök üres triplákat is a legrosszabb százalékkal dobták ellenetek az egész mezőnyből.
Pontosan, és ilyen nagyon messze-messze, és 2021-ben, hogyha valakinek ebből a szempontból szerencséje van, akkor az egyértelműen túl fog teljesíteni. Tehát azt az 57 százalék, ha jól emlékszem, valahol ott végzett győzelmi százalékban a csapat tavaly, azt én nem gondolom, hogy fogják tudni tartani, de magát azt az irányt, ami elindult, azt én nem gondolom, hogy egy ilyen véletlen szezon lenne, és egy ilyen kirívó szezon lenne, és egyébként visszacsúszik akár így a 30-as győzelmi százalék környékére a csapat. Egyrészt ugye ennek alapja lehet ugye kihullottak a szekrényből a csontvázak a playoffnál,
igen.
És ebbe az irányba nagyon elkezdett a menedzsment erősíteni, hogy legyenek olyan ponterős labdás ballhandlerök vagy playmakerek, akik a támadást tudják a hátukon cipelni. Másrészt azért tényleg ez továbbra is egy stabil csapat marad. Tehát ahogy tavaly is mondtátok, amikor a Tóth Attilával beszéltétek a Knicks-et át, direkt meghallgattam most a héten ismét, ott erről volt szó, hogy Thibodeau egyszerűen nem egy olyan típusú edző, aki akinek elfogadható a vereség, tehát hogy ő minden meccsen a győzelemre fog hajtani, és szerintem ez továbbra is fog menni, de én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha megint pálya előnyből várhatná a csapat a rájátszást, vagy hogyha egyáltalán ennyire stabil lenne ez a rájátszás pozíciója a következő szezonban, mint volt ebben a mostaniban.
Igen, az biztos egyébként, hogy ugye komoly lépéseket tett a New York Knicks afelé, hogy például a kokáért a playmaker hiányát valahogy pótolják, és el is jutunk majd odáig, de azért én szerintem kezdjünk egy kicsit a drafttal, de azért az eddigi elhangzottokra is reagálj, Zoli, minden esetre én azzal dobnám át feléd a labdát, hogy azért Summer League-ből nehéz kiindulni, de ha ki lehet, akkor a New Yorknak az nagyon pozitív volt, mert mind a 25. helyen választott Quentin Grimes, mind pedig a 36. helyen választott Miles McBride szuper jól játszott, és ráadásul ugye nem is annyira előválasztott játékosokról van szó. Eddig nagyon-nagyon jólnak néz ki a New York Knicks draftja, ami ugye gyakorlatilag az első lépés volt e felé, a szezon felé, és nekem mind a két játékos tetszik annyira, hogy nem lepődnék meg, hogyha mind a kettő pályára kerülne.
Ha már a drafttal kezdünk, igen, akkor beszéljünk erről a két játékosról kicsit. Nem láttam túl sok Summer League meccset, ugye, de ahogy elmondtam már többször, a highlightokat meg tudtam nézni. Nekem egyébként különösen McBride tetszett, ami abból a szempontból lehet, hogy problémás lehet, hogy ott azért nagyobb logjam lehet, de azt is tudjuk ugye, hogy a Kemba projekt az tényleg egy projekt lesz, és hogyha ő esetleg, meg ráadásul, hogyha még be is van ez a projekt, akkor is tudjuk ugye, hogy ki fog ülni azért jó pár mérkőzést, és ezeken a mérkőzéseken azért úgy nézhet ki majd a depth chart, a mélység, hogy akár igen, ő is oda kerülhet. Nyilván azért jelen tudásunk szerint ebben a szituációban mondjuk azért egy Derrick Rose venni hát ugye a kezdőszerepet, és egy Emmanuel Quickly lenne az elsődleges cseréirányító, de nagyon hosszú a szezon, ugye most 82 meccsre visszatérünk, akár lehet esélye, de egyelőre azért úgy néz ki, hogy ugye Villadozával fognak harcolni azért a még ugye ilyen spot perces helyére, amikor időnként beállnak pár percre, de egyébként nem feltétlenül fognak sokat játszani. Mondom, nekem ő tetszett jobban a Summer League-ben, de az tök egyértelmű, hogy hosszú távú potenciára Quentin Grimes-ban sokkal-sokkal több van, és hát ő olyan pozícióban is játszik, ahol bár szintén egyébként most lesz egy kis logjam, nem annyira, nem akkora, mint az irányító poszton.
Ugye a Grimes hivatalosan kettes, de azért ez már, itt már bele nyalunk ebbe a wing dologba, tehát Grimes azért nem feltétlenül egy kombó hátvéd. Nem azt mondom, hogy ő feltétlenül tud hármast játszani, de RJ Barrett például gond nélkül tud hármast játszani, és ebből kiindulva talán ott neki juthat némi szerep.
Grimesnek ugye nincsen egy nagyon nagy wingspan, de intelligens játékos, és szerintem is hát a mai ligában, főleg ugye smallball lánapokban szerintem is el tud játszani egyébként, majd akár kis csatár poszton is. A lényeg az, hogy, és Thibodeauból is kiindulva, azért ott erősen meg kell húzni valahol a határt nekik az újonc szezonjukra, és nem gondolnám azt, hogy főleg az új igazolásokkal, hogy ők nagyon-nagyon sokat lesznek pályán, komoly szituációkban. Azért ez nagyon-nagyon meglepő lenne. Úgyhogy innen induljunk ki. Ügyes mind a két srác, tényleg nagyon jól néztek ki a Summer League-ben, de ez a csapat, ez most pont nem az a csapat, ahol szerintem sok sót meg tudnak enni az első évben, de javítsatok ki, illetve hát vitatkozzatok velem, hogyha nem értetek egyet, kíváncsi vagyok azért itt Bence véleményére, hogy hogyan látja.
Igen, és ennek tükrében nyilván az Alec Burks hosszabbítás is sokat mondó, tehát például, ha már kettes poszt, akkor Alec Burks a padról elég gyanúsan jön, úgyhogy 9,5 milliót, majd 10 milliót keres, és az utolsó évében 10 és felett, igaz, hogy az csapatopció. Bence, hogy látod a rukiaitokat? Te is olyan lelkes vagy, mint én velük kapcsolatban, és van-e út, hogy pályára kerüljenek?
A draft idején azért egy kicsit csalódott voltam, tehát vártuk azt, hogy fölfelé fog draftolni a csapat, és inkább további, is mondjam, ilyen draft equity irányba mentek el, tehát hogy jövőbeli dolgokat próbáltak felhalmozni, akár második körösök, vagy ugye a Hornetsnek a sok-sok éven át védett, nagyon jól védett első köröséről is beszélhetünk. De igen, ennek ellenére, hogy hányadik helyen lettek kihúzva ezek a fiatalok, nagyon ígéretesnek tűntek ők. Nagyjából egyébként készek így az NBA-re szerintem, de nagyon mély lett a Knicksnek a kerete, tehát szerintem ilyen liga szinten is így mély keret, ami Thibodeaunak meg az edzői felfogásával meg kicsit szembe megy, mert ő meg eléggé szűk rotációkat szokott használni, de erre meg egy, attól még egy nagyon nagy pozitívum, hiszen tényleg se Kemba, se Rose, de gyakorlatilag nagyon sok olyan játékos van a keretben, akinek már korábban volt komoly sérülés, és emiatt jó, hogyha van egy mélység, és olyan játékosokat lehet betenni adott esetben, akik bármikor föl tudják venni a ritmust, és nekem egyébként mondjuk Grimesról az a típusú játékos jutott eszembe, amikor így láttam a nyári ligás felvételeken, akire mondjuk a Bucksnak nagy szüksége lett volna a DiVincenzo kiesése után. Tehát ő benne nem hiszem, hogy bármi több is lenne, mint egy ilyen roleplayer, de azt a pár dolgot, amit neki meg kell tennie, azt szerintem évek múlva majd stabilan hozhatja, és hogy ez az újonc, nem is tudom, hogy most duónak, vagy a többiekkel kiegészítve triónak, kvartettnek beszéljünk, de alapvetően ez a páros, akiről most szó esik, szerintem inkább a 2-3 év múlva lehet érdekes a Knicksnek, amikor a mostani hosszabbítások kifutnak, ott nekiállnak a nyárnak, és amikor lesz egy esély arra, hogy valami komoly játékos jöjjön, vagy hogyha időközben komoly játékosért cserélnek, akkor is maradjon olyan mélység a keretben, hogy használható fiatalok vannak kvázi olcsón. Tehát ők szerintem így inkább ezzel a gondolatmenettel lettek kiválasztva.
Én nagyon kíváncsi leszek, most nem csak azért, mert nagyon jók voltak Summer League-ben, hanem azért is, mert tényleg logjambe érkeztek, hogy találnak-e nekik időt egyáltalán. Például ugye azt se tudjuk, hogy Vildóza garantálva lesz-e, tehát az is lehet, hogy a végén kivágjátok. Úgyhogy ennyiben egy kicsit lehet ezt a logjamet csökkenteni. Na de akkor beszéljünk a két úgymond nagy igazolásról, mert hogy egyrészt a kivásárlás után ugye ide került Kemba Walker, azért ő már egy ideje szeretett volna New Yorkba menni, hogyha lehet hinni a híreknek, illetve Evan Fournier volt az a másik nagyobb igazolás, akire a New York Knicks kihasználta azt a cap space-t, ami rendelkezésre állt, és ugye elég kevés olyan csapat volt, aki ezt elmondhatta magáról. Most nyilván sok olyan csapat van, amelyik nem érzi azt, hogy most kell jónak lenni, azok általában rossz szerződések befogadásával hát villóznak, viszont a New York egyértelműen ebbe az irányba ment, még azon az áron is, hogy lehet, hogy Fournier-nek ez a 17 millió 18, 18, 9, aztán 19, tehát 4 éves szerződés, az utolsó az team option, ez sokan mondták, hogy esetleg egy pici túlfizetés, és Zolival is beszéltük, hogy igen, de csak egy nagyon pici. Kemba Walkernek meg nagyon könnyű volt szerződést adni, így, hogy a kivásárlás után még jött neki pénz, és így csak 8,7, majd 9,1 milliót keres a következő két évben. Na most eléggé célzott, és itt visszadobnám neked a szót most, Bence, eléggé célzott ez a két erősítés. Tehát jött két olyan játékos, aki elvileg, teoretikusan, akár egy playoffban is egy kicsit tud azért a kőből vizet fakasztani, hogyha nem is a nagy sztárok szintjén, vagyis inkább azt mondanám, a nagy periméter sztárok szintjén, de mindenképpen erősödtetek ezzel, és nem kell majd azt nézni, hogy Derrick Rose egyedül próbál támadást csinálni ennek a New Yorknak.
Abszolút ez volt az irány, tehát a Hawks ellen rossz volt látni időnként a csapatot, mert rendülnek a rájátszás teljesítménye, az kritikán aluli volt, és gyakorlatilag ezzel meghalt a teljes támadójáték a Knicksnek. Kicsit arra reflektálva, hogy mi lehetett itt az egész nyári igazolások mögött, tehát nem csak Kembára, Fournierre, hanem az összes hosszabbításra is gondolva, hogy az a szezon, amit tavaly elért a Knicks így kvázi a semmiből, meg tudta gyorsítani azt a folyamatot, hogy ismét egy releváns, egy kompetens csapat képét tudják mutatni. Ugye New York az továbbra is nagy piac, nem tudom, hogy olvastátok-e azt a cikket, volt egy ilyen nagyon érdekes, hogy az All-NBA játékosok közül hányan vannak éppen most a legnagyobb piacokon elég a két Los Angeles-i csapatra, vagy a Netsre gondolni. Tehát van arra érdeklődés, hogy hiába lehet egy Bucks szintű kis piacon is bajnokságot nyerni, de van arra érdeklődés a sztárok környezetében, hogy valóban tényleg a legnagyobb piacok egyikére tudjanak szerződni, és emiatt kellett fönntartani azt az állapotot, hogy nem csak a következő, meg következő free agency opciókra lőni, hanem jó, akkor most lehet, hogy kicsit elengedjük azt az időszakot, mert nem volt nagy találat, de azt, hogy ez egy kompetens és jól működő franchise, azt viszont nagyon fontos fenntartania, mert ez inkább a kivezető út, hogy szerintem cserék útján tud erősödni és valódi sztárt hozni majd előbb-utóbb a Knicks, és addig meg valóban Fournier és Kemba fent tudja szerintem ezt az 50% környéki mérleget tartani majd a csapattal. Kemba egy no-brainer volt, tehát hogy ennyi pénzért még akkor is, hogyha nem válik be, nem volt egy nagy kockázat. Ha csak azt megnézzük, hogy Joakim Noah-nak a stretchelt szerződése még több mint 6 millióval számít bele az ideig ebbe, akkor Kembának ez a 8 milliója így így érzitek, hogy így kb. Semmi. Fournier ez valóban egy kicsit túlfizetésként éltem én is meg, meg hát egy Ivan Fournier, amikor ő volt sokáig a legnagyobb erősítés, most nem tudom, hogy Kemba elé lépette, vagy Fournier maradt az, de ezen az idei nyáron nem voltak nagy nevek, úgyhogy rá lehetett volna menni mondjuk Lonzóra, DeRozanre, vagy hát gyakorlatilag így ki is fújt, mert Kawhi ugye hosszabbított, korábban Jannis, stb. Úgyhogy én nem éreztem azt, hogy nagyon sok mozgástere lenne itt a Knicksnek, úgyhogy ez volt a cél, hogy fenntartsák ezt az érdeklődést a játékosok szempontjából, és hogyha működőképes ez a csapat, és 50% környékén van, akkor én nagyon nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy amikor lesz egy elvágyódó sztár, akkor nála top 3-ba lesz a kívánságlistán a Knicks.
Na igen, ez ugye egy nagyon nagy kérdés, szerintem erre még a végén is térjünk vissza, de most akkor beszélünk Kembáról, meg Fournierről, hogy azért Zoli, nekünk már évek óta kicsit csapdajátékosnak tűnik Fournier és Kemba is, de elmondom, hogy nekem mi a úgymond bajom velük, így együtt. Fournier, hogyha nagy támadó terhet pakolnak rá, akkor ő nem, akkor majd a közepes védő is alig. Kemba pedig egy olyan védő, akit pontosan tudjuk, hogy a playoffban gyakorlatilag az ellenfelek kipécéznek, és csak őt támadják meccseken keresztül. Nem mondanám egyikről sem, hogy rossz, de a New Yorknak a karakterisztikája tavalyról, az, szóval oké, hogy Thibodeau Magic, és ez tök jó így mindig bedobni, de Thibodeau sem fog belőlük ugye nagyon jó védőt faragni. Fournierből még kinézem, hogy belőle kihozza a sokat, de Kembából szinte esélytelen. És kérdezem tőled, Zoli, hogy szerinted nem borulhat fel egy kicsit a New York karakterisztikája olyan szempontból, hogy ez a csapat nem a támadással lett olyan jó, mint amilyen jó volt az alapszakaszban sem, hanem a védekezésükkel, ami most, mivel ez a két játékos, ha egészséges, akkor 30 percezni fog legalább, hát visszábeshet.
Mondod neked pár számot érvként arra, hogy még ha van is egyébként logika abban, amit mondasz, miért ez a helyes lépés? 89, 96, 94, ez három szám, ugye eddig, és akkor ezeknél egy picit jobbak, a 101, de az se valami nagyon jó, és igen, és egy 105 még.
Ezek tippelhetek? Dobott pontok, gondolom, a rájátszás meccseken.
Így van. Egy mérkőzésre jött ki gyakorlatilag. Sőt, hát úgy mondhatom, hogy egy mérkőzésen sem jött ki igazán a lépés ugye támadásban a Knicksnek, és egyszerűen erre reagálni és lépni kellett. Tehát igen, benne volt ebbe az is, amit... Ahogy ugye Bence mondta, Randall, és ez volt nyilván az elsődleges oka annak, hogy a Knicks ennyire szenvedett támadásban. Randall becsődött gyakorlatilag, nem ez volt az első playoff párharca, de az első ilyen nagyon komoly szerepben lejátszott playoff párharca, és az igazság, hogy gondolkodhatott volna úgy is a vezetőség, hogy oké, most ezen túl vagyunk, nem létezik, hogy ő még egyszer ennyire gyengén fog majd játszani, de gondolkodhattak volna úgy is, hogy ez a rendszerből is, illetve a rendszer miatt is jött ki. Ez jelen pillanatban egy nagyon szépen fejlődő, de még nem igazi ballhandler, nem igazi wing ballhandler státuszban lévő RJ Barrett-tel nagyon-nagyon kiszámítható lett volna megint újra neki menni egy playoffnak ugyanezzel ezzel a filozófiával. Egyszerűen kellett legalább két olyan játékos, de minimum, vagy nyilván egy szupersztár is megtette volna, aki ugye wing ballhandler, de így kettő viszonylag jó játékos szereztek, ugye All-Star kaliber az egyik, sőt All-Star is volt, akiről tudjuk, igen, hogy sérült volt Kemba. Tudjuk azt is róla, hogy azt a problémát nem oldja meg, ami a Knicksnek egyébként úgymond a rákfenéje volt, hogy nem nagyon voltak olyan játékosok, akik ki tudtak harcolni faltokat. Elit senki nem volt ebben, Randall volt a legjobb, de ugye RJ Barrett még abszolút nem ez, és ebből a szempontból nem segít egyébként, hogy Kemmel is az a gyengéje, ő közepes a faltok kiharcolásában, gyengén fejez be a gyűrű közelében, ugye flótere egyáltalán nincsen gyakorlatilag, tehát a 3 és 10 láb közötti befejezésekbe pocsék egész karriere során, viszont nagyon-nagyon jó midrange játékos, tehát iszonyatosan jó midrange jumper van, Chris Paul után talán a legjobb az irányítók között a ligában, és a triplája azért nagyon szépen fejlődött az évek során, és erre azért lehet számítani, hogy a nagy meccseken is, és ezeket a nehéz dobásokat ő majd, hogyha egészséges és fit, akkor be tudja dobni. Fournier nál is probléma, hogy nem tud egyáltalán faltot kiharcolni. Egyébként érdekes volt megnéztem a statját a Celticsben a 16 meccs alatt, átlagosan 0,9 rátad a...
Az nem karrierje legszebb 16 meccse volt, maradjunk annyiban.
Igen, és 29 percet játszott ráadásul, de őt főleg ugye Celticsben spot-up shooterként használták, felkanyarodás, triplák, illetve középtávoli. Itt azért elérheti ezt a 2-3 kiharcolt faltot meccsenként. Én arra leszek kíváncsi egyébként, és itt majd Bencének visszadobjuk szerintem a labdát, hogy nem mennyire félti egy kicsit RJ Barrett fejlődését az új Kemba dinamikától, mert nekem ez az egyetlen olyan negatív dolog, ami felmerült, mert egyébként én összességében nekem nagyon tetszik, amit a Knicks csinált, szerintem kihozták a maximumot ebből az off-seasonből, és ha már ugye én alapvetően ezt írtam már, benn vagyok én is ugye NX csoportba, gyakorlatilag Gallo óta, bár lehet, hogy akkor még nem volt, de ugye képi óta mindenképp, és nagyon szeretem a meccseiket, mert iszonyatosan durva hangulat van a Gardenben, és nekem az is tetszik, megmondom ezt, hogy a szurkolik egy kicsit a G betűs szót akartam mondani, de inkább nevezzük akkor őket, hogy is mondjam.
Beresznek, kemény vonalasnak.
Igen, tehát hogy nekem bejön az, hogy tényleg az a közeg, az a legkeményebb közeg az NBA-ben, és ha valakitől elvárnak, sokat várnak el, akkor arra rárakják tényleg, rápakolják az összes terhet. És én ezért nagyon várom, azt is mindig vártam egyébként, hogy egy igazi, tényleg egy igazi szupersztár legyen New Yorkban, amire még várnunk kell, de előbb-utóbb meg fog történni, és azt szerintem olyan show lesz, ami hihetetlen jót fog tenni úgy összességében a ligának. Na minden esetre visszatérve Barrettre, és itt tényleg most visszatobjuk lassan a szót. Ő az egyetlen ebből a keretből, és itt Randallt is beleszámolom, aki szerintem top 15-ös játékos lehet a ligában. Nem azt mondom, hogy ezt el fogja érni, de annyira jól sikerült tényleg az ő sophomore éve, és még mindig csak 20 éves. Az ugrás, amit ő triplázásban csinált, az számomra teljesen meglepő volt, és fejlődött egyébként a ball handling képessége is. Még mindig messze ez a leggyengébb dolog, leggyengébb képesség abból, amit csinál, de egy picit fejlődött, és én arra leszek kíváncsi, hogy ő mennyit, mekkora ugrást tud megtenni, és ehhez a kezébe kéne adni a labdát. Ami Kemba mellett azért nehezebb lesz, de nagyon remélem, hogy Thibodeauék erre külön figyelmet fordítanak, és akár azt is fel kellene szerintem áldozni, hogy pár mérkőzést akár ennek az oltárán, hogy elbukunk pár meccset emiatt, de igenis oda kell neki adni crunch time-ba is a labdát, mert másképp nem fog egyszerűen ebbe fejlődni. Ugye most is dolgozik kőkeményen ezeken a skilleken, de azt is olvastam, hogy egyébként nagyon jól csinálják, hogy nem akar mindenféle trükköt hozzáadni ugye az ő
repertoáriához.
Repertoáriához szerszámos ládát, ilyen analógiát használtak, ugye ez a toolbox, hogy mondani szokták kint. Tehát nem akar mindenféle új ketyerét berakni a szerszámos ládában, hanem egy-két dologra koncentrál, de abban nagyon, nagyon jól előre akar lépni, és a ball handling az egyik ilyen, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyire sikerül. Tőle várom azt mondom, ezt a top 15-ös státuszt egyszer potenciában, nem ebben az évben fogja elérni, de szeretnék tőle 20 pontot látni, 7 lepattanót mondjuk, és ilyen 3,5 asszisztot. Azt mindenképpen szerintem tudja hozni, és hogyha jól szerepel, a Nix ki tudja, az már neki egy ilyen borderline osztás státusz is lehetne.
Érdekes. Bence, egyből adnám neked tovább a szót, annyit mondanék, hogy Zoli szerintem elfelejtett említeni a legnagyobb fejlődését, védekezésbe fejlődött legnagyobbat. Ott olyan ugrásszerű.
Abszolút, igen.
Azaz egyenleg egészen extra fejlődés volt, azt ritkán látjuk elsőtől második évesre is. Szóval mit gondolsz RJ Barrett szerepéről, és mit gondolsz arról, hogy hozza ki ez a csapat esetleg a potenciáját?
Tényleg Barrett volt az, aki tavaly is egy rengeteget fejlődött Randall mellett, és ő volt a legfőbb letéteményes ennek a meglepetés szezonnak. De egyébként Barrett fejlődésének a legfontosabb részét azt szerintem azzal megoldották, hogy őt, hogyha ballhandlerként szeretnéd használni, és kinyisd neki a teret, akkor muszáj jó dobókkal körbevenni. Most Fournier, Kemba Walker is abszolút egy jó kezű spot-up shooterként is működik. Randall is tavaly rengeteget lépett ebben előre, úgyhogy én azt látom, hogy ha odaadják neki a kezébe a labdát, már pedig tavaly is több meccsvégi szituációban is elvállalhatott dobást, amik egyébként nem sikerültek neki, tehát hogy ezt tudnia kell, hogy ebben fejlődnie kell továbbra is. Ahhoz viszont szerintem meg fogja kapni a kulcsokat a vezetőségtől, mert tudják, hogy a legnagyobb eszet ebbe a csapatba továbbra is ő, és nem Randall szerintem. Úgyhogy én meglepődnék, hogyha Barrettnek megtörne itt a fejlődése. Még egy információ vele kapcsolatban, hogy valóban egy-két dolgon dolgozik mindig az off-season-ökben most, ha jól tudom, akkor a step back tripla az, ami terítékre került. Az az információm van, hogy Bradley Beal-nek az edzőjével csinálja ezt, és ez a koncepció, hogy nem sok dologban, hanem mindig egy-kettőben kell előre lépni, és azt stabilan beépíteni. És még egy dolgot így visszaépítve arra, hogy a védekezés az hogy alakulhat itt az érkezők kapcsán, és hogy mennyire fog megváltozni a csapatnak az identitása. Ugye tavaly, amikor osztogatták ott az évvédője első-második csapat, vagy akár szóba került az, hogy ki lesz az év legjobb védője, díjnyertese, ott nem igazán voltak Knicks játékosok, tehát ugye Mitchell Robinson sok sérüléssel szenvedett tavaly, Noel volt gyakorlatilag az egyetlen egy, aki úgy egyénileg is értékelhető volt, mégis a csapatvédekezés az végig a liga elitjébe tartozott, és én ezt gondolom továbbra is, hogyha ez csapatként így tud működni, akkor ez a kohézió, ez ha nem is egy olyan jó védekezés, de egy ilyen liga átlagot fent fog tartani, és egyensúlyba kerül kicsit ez az előre és a hátra menet, mert a támadójáték meg szintén föl tud menni mondjuk ilyen liga átlag környékére, és akkor azért mondtam, hogy én szerintem egy ilyen lehet látni azt, hogy a Knicks az ilyen 50% környékén lehet, ezzel meg lehet csípni a rájátszást. Mondjuk szerintem, hogyha nem jött volna Kemba is Fournier, akkor konkrétan annyit erősödött most a Kelet, hogy inkább a play-in környékére várnám a Knicks-et. Úgyhogy én nagyjából ezt látom így a következő szezontól.
Igen, én nagyon örülök neki, hogy ebbe az irányba elmentél, mert ezt akartam én is mondani, hogy mivel, hogy nem számolhatunk még egyszer ekkora shooting luck, ugye úgy mondják, tehát ekkora szerencsével, ami az üres dobásokat illeti. Tegyük fel, hogy az akkor megint liga átlag közelébe kerül. Hogyha ez így van, és lesz nyilván két azért gyengébb védő, akit jobban lehet támadni, akkor én is azt látom reálisnak, hogy a liga közepe lesz a Knicks védekezésbe, de cserébe reális az is, amit mondasz, hogy támadásba viszont előreléphet a már az alapszakaszba is a Knicks, vagyis hogy főleg az alapszakaszba, és ott is akkor a liga átlagot eléri, és ez tényleg azt mondatja velünk, hogy egy 50% körüli csapatot látunk, amikor mind a kettő dolgot a közepére várjuk, úgymond. Na most a belső növekedés, ugye Beretről beszéltünk, viszont beszéljünk még arról, mielőtt még jósolunk, hogy mit kezdünk itt Emmanuel Quickly-bel és Mitchell Robinsonnal. Ugye Quickly-nek is nagyon jó summer league-ja volt, és elég gyanús, hogy mint cserekettes be fog szállni, és ott lesz a rotációban. Mitchell Robinson viszont kezd egy kicsit ilyen elveszett projekt lenni, akinek ugyan voltak karrierje során jó meccsei, hetei, akár hónapja, de egyszerűen nem bír összerakni egy kellemesen hosszú és faltmentes mondjuk 3 hónapot, amire azt tudod mondani, hogy igen, ez az a védekező állat, aki támadásban is valamennyire hasznos. Akkor itt most Zoli felé terelném a szót. Mit gondolsz, hogy most Obi Toppinról meg Kevin Knoxról nem is beszélve, mit gondolsz, hogy ezekből a fiatalokból bárki ugorhat akkor át, hogy az befolyásolja a jövő évi teljesítményét a Knicksnek?
Knoxról én már lemondtam.
Veled vagyok.
Alapkiinduló helyzetem.
Igen.
Toppin viszont belőle abszolút kinézem azt, amit mondasz, hogy pozitívan befolyásolja, ami azt jelenti az ő esetében, hogy mondjuk játszik ugye csere erőcsatárként egy 15 percet, meg mondjuk játszik egy 8-9-10 percet mondjuk cserecenterként, small ball centerként, tehát ilyen 20 perc, és abban net pozitív, és mondjuk lehoz egy ilyen, nem tudom, ilyen 12 pont, vagy 11 pont, 10 pont, és mondjuk egy ilyen 6-7 lepattanót. Hát én ezt abszolút el tudom képzelni. És hát ő azért egy nagyon jó pick volt, legalábbis ugye abban a szempontban, hogy upside-ra. Úgyhogy én tőle mindenképpen várom ezt. Quickly szerintem ő nagyjából az, aki, hogyha neki adná 35 percet, akkor ugye tudna hozni szép statokat, de nem feltétlenül lenne szerintem akkora hatása, akkora impactja a győzelmekre. Minden esetre olyan meccseken, ahol mondom kiesik, vagy Rose, vagy ugye Walker nem játszik, és ugye bent lesz a rotációban Quickly, mint első számú irányító csere, ott szerintem azért ő is pozitív lesz, tehát ő azért szintén egy jó kis találmány volt úgymond a Knicksnél tavaly az előző szezonban, úgyhogy szerintem ő rá is igaz lehet ez, de mondom, benne nem látom azt a fejlődést, amit akár egy Toppinban is, és hát egyértelműen egy Barrettben, ugye, aki ugye érdekes, hogy Barrett korábban ledraftolva, de 2 éve vagy 1,5 éve fiatalabb, mint Toppin, de én mondom, Toppintól is sokat várok, a triplája javuljon főleg, mert ugye neki ez volt úgymond az ő erénye, amit vártak tőle, hogy ő bedobálta a triplákat ugye az egyetemi szezonja alatt, és hát az NBA-ben ez nem annyira sikerült egyelőre.
Igen. Itt csak Toppinnal reagálva annyit mondanék, hogy nekem ő small ball centerbe, csere centerbe, ha esetleg Mitchell Robinsont elengedi majd a New York, mert ugye 1 év van hátra ebből a szerződésből, és utána már fizetni kell érte komolyabb pénzt, Én nekem az még sokkal jobban tetszik, mert a Toppin kegyetlenül erős, és hiába kicsit alacsonyabb. Szerintem ott is megállná a helyét, de Bence, te hogy vélekedsz a fiatal mag további részéről?
Szerintem egy non-shooter lehet fönt a pályán, és ez ugye Mitchell Robinson vagy Noel a kezdőben, hogyha így nézzük. De valóban itt a keret mélységét megint aláhúzza az, hogy minden ilyen fiatalnál ki tudunk emelni pozitívumokat, és látunk azért okot arra, hogy neki miért kéne játékidőt kapnia. Toppinnál az volt a legnagyobb baj az előző szezonban, hogy egyszerűen rosszul volt használva, de úgy értsétek, mint mondjuk Sabonis volt a Thunderben, tehát hogy Toppin nem egy shooter, akit leraksz valahova, és akkor úgyis valamennyit el tud érni, csak az nagyjából ez az, amit tavaly láthattunk tőle. Tehát Toppinnak gyakorlatilag tényleg a pick and roll az, ami az egész játékának az alapja, és hogy ő a gyűrű felé elszakad, és esetenként kilép hármasra belőle. De ezt tavaly ő nagyon-nagyon keveset használhatta egyrészt. Az se volt neki egy könnyebbség, hogy azért eléggé ilyen, és mondjam, ilyen dobásukat kedvelő hátvédekkel volt egyszerre pálya, mert Quickly meg az a fajta, aki ő még nem látott olyan dobást, amit ne szeretett volna. Tehát én se látok benne egy nagy fejlődési potenciált. Én egy kicsit ilyen Devonté Graham típust látok benne, egy tökösebb Devonté Grahamet, mert egyébként mentalitásban így előrébb van, de szerintem rajta még most kéne túladni, amíg magasan van az értéke. Mitchell Robinsonnál meg én örülnék neki, hogyha valami hasonló hosszabbítást kapna, mint mondjuk Robert Williams kapott a Bostontól, vagy akár, hogyha sikerül ilyen olcsó megúszni ilyen 4/44 környékén, szerintem egy nagyon jó deal lenne érte. Egyszerűen benne akkora potenciál van ezekkel a fizikai adottságokkal, meg ezzel a munkamorállal, hogy szerintem az kár lenne veszni hagyni, amiben ugye itt nála a faltok voltak a másik probléma a tavalyi sérülékenysége mellett, azt szerintem segíteni fog benne, hogy most elvileg nagyon sok súlyt felszedett magára, tehát már nem olyan vékony gyerek, és szerintem már nem fogják tudni annyira könnyen arrébb lögdösni, mert hát nyilván onnantól, hogy már nem újonc, nem másodéves, mert egy kicsit több respektje van a játékvezetők szemében is neki.
Itt tegyük gyorsan hozzá azt, hogy azért ő ebben nagyot fejlődött, most per 36-ra mondom, ugye ő az első évében 5,7 faltot ütött be 36 igen, percre vetítve, igen. Aztán 4,9-et, hát még ez se jó, tavaly 3,6-ot.
Tehát tavaly nem volt rossz szezonja Robinsonnak, amikor játszott. Működött az egész, csak nyilván az a sérülés, meg amikor elkezdett jól menni a csapatnak, akkor ott pont kikerült az egész csapatból, mert mint úgy értve, hogy nem tudott pályára kerülni a sérülése miatt, és Noel, meg Taj Gibson, meg ilyen másod-harmad virágzását élte nálunk, és teljesen levette róla a Rivalda fényt, pedig pár éve, amikor beszéltünk még Robinsonról, akkor sokan köztük te is, Zoli, még évvédője esélyesként, ilyen titkos esélyesként gondoltak rá, ha nem is feltétlenül abban a szezonban, de hogy pár éven belül.
Igen, nagyon-nagyon jó rim protector volt, már ugye akkor is tényleg azt szinte azonnal hozta ezt a skillt az elmébe. Nem fejlődött annyit, mint szerettem volna, de nyilván nehéz is volt, főleg az előző évben, tényleg, ahogy mondtad, Bence is. Örülök, hogy említetted Nernest Noel-t, mert én a szerződésről akarok beszélni, az nekem egy picit sok. A team option a harmadik, az valamivel árnyalja, de az évi 10 pluszt fizetni neki, ebből azt is el tudom képzelni, hogy akár versenyeztetni akarják ugye Mitchet a kezdőért, és nem is biztos feltétlenül, hogy kezdő lesz, de én azért nagyon remélem, hogy megadják neki lehetőséget, mert messze benne van a legnagyobb potenciál, ugye a védekező játékosok közül és a védekező centerek közül elsősorban. Egyébként Tobi Topira visszatérve, neki van egy tényleg monster wingspanje, szóval ő simán el tud játszani centert, ugye 218 centis wingspanje van, ez nagyon jónak számít a center, illetve a center poszton nem feltétlenül számít extrának, de olyan átlagosnak körülbelül.
Valóban, csak vele a teljes űrű közeli védekezés az meghalna, hogy ő centerként. Tehát azért én inkább négyesként gondolok rá így a jövőben. Tehát most egy Montrezl Harrell csállít, az már nagyon így szívesen a palánk alá, mert...
Hát beállítottsuk, igen, problémát, főleg a playoffban. Nyilván itt azért nincsenek tökéletes játékosok ebbe a keretbe, tehát valahol mindig vagy elveszel a védekezésből, ha hozzá akarsz adni a támadáshoz, vagy ugye fordítva. Tehát azért itt nem lesznek tökéletes line-upok, nem is irigylem emiatt egyébként Tibodót, de Topint is fejleszteni kell, mert benne azért szerintem komoly potenciál van támadásban elsősorban. Tehát védekezésben is miért ne fejlődhetne? Tehát hát nem annyira fiatal, már ugye 23 éves, 24 lesz márciusban, tehát már azért közeledik az, ugye viszonylag idősebb rookie ő is, de maga sem mert, tehát azért őt még lehetne fejleszteni. Itt most vízválasztó lesz egyébként, főleg Mitchnek ez az év, én azt gondolom.
Igen, és Topinnak is az lehet, illetve Knoxnak is, és a többi fiatalnak is olyan szempontból, hát, hogy lehet, hogy elcserélik őket. Tehát, hogyha lesz itt egy felszabaduló sztár, akkor szerintem a Knicks, hát ha olyan sztár, akkor még akár Berettet is bedobja. Tehát ezeknek a fiataloknak a szerepeltetése mondjuk azért is indokolt, hogy egy kicsit reklámozd őket, mert igen, szerintem a Knicks gondolkozás nélkül cserélne egy igazán nagy sztárért, egy top 10-es sztárért, mondjuk egy Lillardért bármikor. És abba a csomagban nyugodtan mehetne Quickly, abba gond nélkül mehetne Topin, lehet, hogy Berett is. És egyébként ez nem rossz csomag.
Igen, még abszolút egyetértek, még a tippelésünk előtt még azt gyorsan be akartam szólni, hogy Knoxnál már nem vízválasztó, mert a víz alatt van.
Igen.
Ugye utolsó lél próbálja így, mert ugye most már lehet, hogy elkezdte belélegezni a vizet konkrétan, tehát neki ez ilyen Hail Mary szezon, tehát előre dobja a labdát, aztán valami csoda folytán valaki elkapja, hogy még egy ilyen analógiát hozzak. Nem tudom elképzelni, hogy nála szerintem nem is az a kérdés, hogy elcserélik el, hanem hogy kinek cserél, de kinek kell Kevin Knox ezen ponton, tehát ő inkább
fizetés.
Talán kap-e még valahol máshol esélyt, meg, vagy megy Kínába, szerintem nála kb. Ez játszik.
Én azt látom Knox utolsó esélyeként, hogy egy csere után ő megmarad a csapatnál, és egyszerűen nyilván, hogyha mondjuk egy Lillardért, egy Bradley Beal-ért, vagy valami hasonló kaliberért az ember odaadja gyakorlatilag a fél keretet, akkor ott felszabadul valamennyi játékidő azoknak is, akik nem látták korábban a parkettet. Tehát nagyjából ez az egy esélye van, mert szerintem csereértéke már nagyon minimális, de igen, hogyha elérhető lesz valaki, akkor nem csak a fiatalokra, hanem az összes ilyen középkategóriás szerződésre, Burks, Noel, akár még Rose-t is ide mondanám, mindenkire érvényes lesz, hogy ők könnyen mozdíthatóak lesznek.
Na de ezt a cserét most még nem igazán tudjuk prognosztizálni, és egyáltalán nem biztos, hogy Lillard mondjuk szezon közben kért cserét, vagy Bradley Beal szezon közben kért cserét. Azt látjuk az elmúlt években, hogy ezek nagyjából inkább nyáron történnek. És ezért azt gondolom, hogy amikor jósolunk, akkor nyugodtan megpróbálhatunk úgy tippelni a New York eredményére, hogy ez a keret mit ér el. Thibodeau-t ismerve ráadásul ebből a keretből ki fogja passzírozni a lehetséges maximumot játékpercekben is. Én ott indulnék el, hogy mivel beszéltük ezt, hogy körülbelül a mezőny közepe támadásba, védekezésbe, ezért ennek a New Yorknak valahol 50% vagy 50% alatt kellene lennie. Én is e köré tippelem őket, ilyen 40 győzelem, és én nálam ők keleten a 8. helyen bemennek a rájátszásba. Lehet, hogy ez egy kicsit pesszimistán hangzik, de ahogy Bence is említette, eléggé beleerősödtek a körülötte lévő csapatok, a Knicks körül lévő csapatok, és azért van egy pár olyan gárda, mint a Boston, de elsősorban nekem a Pacers az, akitől azt várom, hogy visszaugorjanak arra a helyre, vagy annak a helynek a környékére, ahol évekig voltak. Szóval van csomó olyan gárda, aminek potenciál, Miami-t nem kell mondani, aminek erős potenciálja van, hogy átugorja a New Yorkot, az Atlanta is ilyen, és mivel egy kicsit azért felül teljesítettek, ugye beszélgettünk erről a dobó forma szerencséről is védekezésben, ezért nem biztos, hogy lesz most olyan stabil alapja a New Yorknak, mint tavaly volt, és én körülbelül így várom őket a 8. helyre, tehát szerintem nem play-in lesz, de a play-off alja. Zoli?
Igen, én valahol a Bleacher Report és a te jóslatot között vagyok, ugye a Bleacherék egy szerintem nagyon-nagyon optimista 46-36-ot jósoltak nekik, ahhoz tényleg mindennek össze kellene jönnie, és Kembának közel a legjobbjához közel a legjobbjához teljesíteni.
Olyan térdel, ami ugye nem fog meggyógyulni, tehát ezt tudjuk.
Igen, az krónikus, azt mondták, igen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, és Bence mondta ezt, hogy 50%-at én azt úgy meg is ragadnám tip szempontjából, és én 41-41-et jósolok nekik. Nagyjából ott lesznek szerintem, ugye az Atlantica talán most a legerősebb divízió lesz, vagy ott lesz a legerősebb divízió között ugye a ligában. A Nets az nyilván kiemelkedik, a Bostontól is egy bounce back évet várunk, de ott lehet a Knicks, mondom, és az szerintem egyértelmű, hogy ott lesznek a play-inben. Hogy elcsípik-e ténylegesen a 8. helyet, meglátjuk, hogy hány győzelem kell hozzá, de a 41-41 az jó esélye megenni, úgyhogy én is oda tippelem őket pontosan, ahol te, csak egy picivel jobb mérleggel, 41-41-et, azt hiszem, ilyen 38-43-at mondták.
40-42-t mondtam, úgyhogy
közel. Akkor gyakorlatilag igen, nagyon hasonló a tippünk. No, akkor nem is annyira a kettő között, tehát a Bleacher szerintem nagyon sokan 46, de inkább akkor a tiédhez vagyok közel, igen, 41-41.
Bence, a New York Drucker szíved esetleg tud egy kicsit optimistább lenni nálunk?
Abszolút, tehát én 42-t várok ekkora óriási ilyen húre optimizmussal. Valóban, tehát az a lényeg, hogy releváns maradjon a csapat, az a lényeg, hogyha van elvágyódó sztárjátékos, akkor legyen rá esély, úgyhogy ezt kell fenntartani, tele van pikkekkel, úgy tűnik most egészen egy normális vezetéssel a csapat. Én azért rendültől továbbra is brutálisan fázom, azt itt nektek is elmondanám, hogy a tavalyi szezon ez ilyen mint ilyen álomszerű volt, tehát én nem hittem el, hogy Julius Randle itt képes játszani, úgyhogy én tartok tőle, hogy ő visszazuhan, nem is arra a szintre, mint a playoffban volt, de hogy így kicsit így visszatér a földre, és akkor így nehezebb lesz az élet, de azért megerősödött más posztokon a csapat, úgyhogy talán ezt ellen fogja súlyozni majd. Úgyhogy igen, 42-40 az én tippem.
Na jól van, akkor hát itt mondanám, hogy ki fog derülni, hogy melyikünknek volt igaza, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit túl közel vannak a jóslatok. Mindenesetre Sárdi Bence, nagyon szépen köszönjük, volt miről beszélgetni bőven a New Yorkban, mind a fiatalokról, mind az irányról, mind az igazolásokról, úgyhogy tényleg egy ilyen mozgalmas off-season-en van túl ez a csapat, és egy jó off-season-en ezt is azért itt elrejtettük a mondani valóban. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívásotokat, úgyhogy, és bármikor szívesen rendelkezésetekre állok.
Én is köszönöm, hogy itt voltál, Benz.
Köszönöm.
Mi pedig akkor megyünk is tovább. A következő csapatunk a Detroit Pistons lesz. És ha már a Detroit Pistons, akkor nyilván nem lesz meglepetés, hogy ki lesz a szakértőnk ezzel kapcsolatban, de hát azért muszáj előtt elétek tárnom egy jelenetet. Ugye vannak az amerikai filmekben, amikor a CIA vagy épp az FBI megfigyeléseket folytat egy ilyen kis buszból, ahol valaki ugye rájuk nyit, akkor ott van egy laptopok, meg mindenféle cuccok. Na most, hogyha valaki rányitna Lalára, akkor teljesen hasonló kép tárulna elé, ugyanis egy kis buszból fog velünk podcastelni Dani Lajos. Szervusz!
Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek veletek, Zolinak a kenyerét elvéve, és megtiszteltetés Sárdi Bence barátommal egy adásban szerepelni. Próbálok rögzíteni egy fotót erről a szituációról majd, vagy a podcast elején, vagy a podcast végén, hogy is néz ki jelenleg a stúdióm. Vicces minden esetre. Örülök, hogy a Detroitról beszélhetünk, és hogy most pozitívan fogok nyilatkozni.
Szia, Lala, én is üdvözöllek, és a kenyermet nyugodtan vedd el, mert fogynom kell, úgyhogy csökkenteni kell a szénhidrátot, nem is nagyon eszek kenyeret most már csak talán egy-két nap minden héten, úgyhogy nyugodtan vidd.
Na kérem, erre biztos nem számítottatok, kedves hallgatók, engem ez most meglepett ez a beszélgetés, viszont ha már a napi betevőről beszélünk, akkor a Detroit Pistons jelen pillanatban egy újjáépülő szakaszban van, hogy ez a napi betevő majd később egyszer meglegyen. Végül elengedte a Pistons ugye ezt a Griffin, meg töltsük meg a csarnokot projektet, és egy nagyon komoly tankolásba ment át, egy igazi kemény vonalas tankolásba, és ezt már többször üdvözöltük, ezt az egész kezdeményezést itt a podcastben. Na de ezen a nyáron ebben az irányban meg tudott maradni a Pistons, főleg azért, mert az első helyen draftolhatott, és ahogy mindenki várta, Kate Cunninghamet draftolta a detroiti csapat. Na most Lala, persze még történtek mozgások, és hamarosan átbeszéljük a friss cserét is, de azért kezdjük gyorsan Kate Cunninghammel. Nagyon sokan próbálták belőni azt, hogy ő milyen típusú játékos lehet még a draft előtt. Azóta őt már láttuk Summer League-ben, nyilván neked vannak infóit, hogy milyen az edzéseken, illetve milyen személyiségnek ismerték meg őt Detroitban, de egy biztos, hogy wing playmakert szerezni ebben a ligában, akiben benne van a sztár potenciál, önmagában egy olyan húzás, amiről a franchise-ok fele csak álmodik. És hiszel-e abban, hogy ez megtörtént? Hiszel-e abban, hogy Kate Cunningham egy első számú ballhandler lehet később, egy olyan wing playmaker, aki nem biztos, hogy 10 asszisztot fog kiosztani, de akire rá lehet pakolni azt a terhet, ami majd a nagyon erős playoff csapat, contender vagy akár bajnok csapat első számú emberét jelenti.
Rövid válaszként azt mondom, hogy hiszek, mi más tudnék tenni, pláne Detroit szurkolóként. Hosszabb válaszként inkább azt mondanám, hogy nem ez az elsődleges Luka Doncic per LeBron James jellegű playmakerre várok, inkább ez a, hát azért erős szó azt mondani, hogy Durant, de inkább stílusban ez, hogy domináns, nagy usage-el dolgozik, meg is van a gólpassz száma, de nem elsősorban a mindennek az alfa és omegája, nem egy naprendszer jellegű játékos lesz Kate Cunningham, hanem valahol a kettő között.
Tehát ez a Durant-Kawhi vonal gyakorlatilag.
Igen, ezt remélem. Kicsit más játék stílusa van, de valahogy ezt az impactbe erre számítok.
Na igen, és ez kicsit aláhúzta szerintem a Summer League teljesítményével is, ahol úgy tűnt, hogy igen, lesznek itt asszisztok, de nem James Harden, meg nem LeBron James, meg nem Luka Doncic-szerű 10 assziszt közeli, tényleg naprendszer történet ez, viszont eljuthat-e oda Kate Cunningham? Nem muszáj eljutnia oda természetesen, nem csak így lehetsz bajnok, sőt, látjuk, hogy a naprendszer csapatoknak van egy sajátos nehézsége is, amivel küzdenek, mégpedig, hogy a többieket is valahogy bevonják ebbe a történetbe. Zoli, mit gondolsz az eddig látottak alapján, most már mögöttünk van egy Summer League is Kate Cunninghambe, most így belelátod-e azt a bizonyos akár bajnok aspiráns első számú opcióját?
Én kérnél egy nagyon magas padlót látok, és egy potenciálisan nagyon magas plafont is, tehát mindenképpen optimista vagyok az alapján, amit láttam. Ami az összehasonlításokat illeti, ő maga sem utasítja el egyébként a Luka Doncic összehasonlítást, maga is bevallotta, hogy igen, sok hasonlóság van a játékukban, de ami tetszik egyébként Kétben, és ez általában azért igaz az intelligensebb, fiatalabb játékosokra, hogy szeretne innen-onnan elcsenni dolgokat, úgymond. Például ő beszélt Chris Middletonról is, akinek a türelmét emelte ki, mint scorer, és ez is talán abban a vonalban megy bele, amit Lala mondta, hogy nem biztos, hogy egyébként úgy kell majd fejleszteni, hogy legyen egy ilyen mindent csinálok wing játékos, naprendszer wing, hanem lehet, hogy tényleg a scorer énje jön majd ki, és úgymond az NBA-ben az lesz a dominás, amellett persze, hogy mindig jó playmaker lesz, tehát nála ott a padló is azt jelenti, hogy mondjuk ilyen 4-5 assziszt azért be fog csúszni. Számomra ezért is jó egyébként a Brandon Roy összehasonlítás, és azt húznám meg a pozitív padlónak, úgymond, mert meg lesz ez a részes játékának, de emellett azért agresszív szkórernek is kell lenni, és hát ugye tudjuk, hogy a mai ligában erre nagyon nagy szükség van. Most már nincsenek itt Steve Nash-ek, meg John Stocktonok, nem véletlenül, ugye.
Igen, abszolút. Kate Cunningham köré fog szerveződni a Detroit Pistons következő pár éve, és nyilván meg kell látnunk őt a pályán. De ez a szerveződés, ez ott kezdődik, hogy eldöntött, hogy az első évben például mit akarsz, milyen irányba mész. És azt gondolom, hogy a Detroit Pistons nagyon helyesen, egyáltalán nem a New Orleans Pelicans útján jár ilyen szempontból, nem azt mondja, hogy már pedig rögtön feltétlenül playoffba kell jutni. Nyilván ez már nem lesz annyira tankoló csapat, hogy kiültetnek, meg kipróbálják még a takarítónőt is, de az egyértelmű, hogy a Detroit Pistons a cap space-t például nem úgy használta föl, hogy instant brutális erősítéseket szeretett volna. Nem szállt be a Fournier-ért folyó harcba, ezt mondjátok ki, és még egyáltalán a piacon sem volt ilyen szempontból annyira jelentős hát szereplő. Ezt jól mutatja a friss csere, és most tudom, hogy kicsit megfordítom az időrendet, de foglalkozunk akkor ezzel. Gyakorlatilag, hát ha jól számolok, egy második vagy 4 darab második körösért a Brooklyn Nets-től átvettétek DeAndre Jordant, akivel a kivásárlás már úton van, és ezért fel kellett adni, úgymond, de ez már nem tűnik olyan nagy feladásnak, mert sajnos nagyon szörnyű irányba ment a karrierje Sekou Dombojának, ő volt az egyik, aki ment ebbe a cserébe, és a másik pedig Jalil Okafor. Sajnos egyik sem fog hiányozni, de azért mondj egy pár gondolatot, Lala, erről a cseréről, mert Dombuja azért gondolom a Detroit Pistons szurkolók szemében még mindig egy az a nyers tehetség, akiből hát ha kijön valami, tehát egy ilyen játékost lehet, hogy a Detroit a legjobbkor engedett el, amikor még talán egy picit bele is lehet látni valamit, de ők már tudják esetleg, hogy ebből nem lesz semmi, és a 4 második körös pedig a Brooklyn Nets-től 4 nem rossz második körös a hírek szerint, ugyanis nekik még volt más csapatoktól is second round pickjük, úgyhogy gyakorlatilag 4 második köröst vásároltatok azzal, hogy átvettétek DeAndre Jordant, ugye, ha jól számolok, akkor ez 10 millió idén, 10 millió jövőre, de a kivásárlásnál minden bizonnyal engedni fog valamennyit a jó DeAndre.
Hát a hírek nagyjából úgy szólnak, hogy körülbelül 2-2 millió dollárt enged el az idei és a jövő évi szerződéséből, ami nagyjából az, amit a piacon kap most a Lakerstől, meg a jövőre, ha bárkitől, hogyha kap, akkor a minimum szerződés. És ugye még ment Jalil Okafor és Sekou Dombuja szerződése, szóval idén körülbelül 5 millió dollár, jövőre durván 8 millió dollárba került, tehát körülbelül 13 millióba ez a 4 darab second rounder, ami nem olyan rossz, láttunk már 5 millió felett is elmenni second roundert egy-egy drafton. Na most ezzel a cserével olyannyira nem a jelent építjük, hogy Sekou Doumbouya volt a legrégebben a csapatnál lévő játékosunk, és ezzel a legrégebben a Pistonsnál lévő játékos, a tavalyi három elsőkörös draftoltunk, Isaiah Stewart, Sadiq Bey és Killian Hayes.
Tehát akkor technikailag Hayes, mert az ő nevét mondták ki először.
Viszont a szerződést egyszerre írták alá mind a hárman, úgyhogy részletkérdés. Szóval az annyi, hogy olyannyira belement a Detroit az újjáépülésbe, hogy egy éve nincs a legrégebb óta itt lévő játékos, és igazából ez a management, a Sekou dologra visszatérve, a itthoni detroiti szurkolók szerintem majdnem együttető véleménye az, hogy mi már egy éve lemondtunk Sekouról, és örömmel fogadta mindenki, hogy kitakarítottuk a szerződését, és még pikkek is jöttek cserébe, főleg úgy, hogy helye nincs már a pályán, inkább játszanak az új játékosok, meg Sadiq Bey-ék. Igazából, amikor ide érkezett az OKC-től Troy Weaver GM-nek, akkor hát bíztunk benne, hogy Sam Presti alól nagyon-nagyon hülye gyerek nem jöhet ki, és ez mostanra azt állíthatom, hogy én egyértelműen meggyőződtem róla, hogy kiváló a GM, de hogy tavaly ilyenkor még ezt nem tudtuk, az finoman fogalmazva is eléggé nem fedi azt, amit én gondoltam, vagy amit gondoltunk, hisz olyan cseréket húzott meg, hogy a lejáró szerződésű 12 milliós Tony Snellt cserélte el tavaly a nem lejáró szerződésű kicsivel drágább Divény Dedmonért, hogy aztán lesztretcselhesse, és 5 évig a sapkán eloszlathassa, és ha nem vinne a módba, vagy akkor nem értettük, hogy miért, de mostanra ez kiderült, hogy azért, mert mivel a másik éve nem volt garantált Dedmonnak, ezért 5 évre tudta stretchelni, míg Snellt 3-ra tudta volna, és olyan mennyiségű cap space-t összetudtak így technikailag hozni, meg ugyanez hasonló volt Zaire Smith-szel, de most nem mennék bele a részletekbe, szóval olyan mennyiségű cap space-t összetudtak hozni, amivel Jeremy Grantet egyrészről leigazolta a Pistons tavaly, hát nem nyáron, mert októberben volt az off-season, de hogy ő egy minimum egy, de inkább 2 first roundot érő asset, akkor idén-nyáron lett a Blake Griffin kivásárlással együtt hely majd a későbbiekben emlegetett free agenteknek, akiket leigazoltunk, és most hiába van idén 37,6 milliónyi halott fizetés a sapka alatt, ez jelen esetben senkit nem érdekel. Én még abszolút pozitívnak értékelném Blake Griffinnek a kivásárlását is, hisz ő évente 7-8 millió dollárt elengedett az egyébként ketyegő szerződéséből, és emiatt férnek be az ilyen DeAndre Jordan move-ok. Tehát hozott anyagból dolgozott Weaver, de kihozta a maximumot úgy gondolom a fizetésekből, amit tudott, és jelenleg egy full fiatal kerettel és ígéretes, nem túl öreg veteránokkal van tele a csapat, úgyhogy én imádom, amit Troy Weaver eddig csinált.
Hát, hogyha most így a végére ugorhatok én is, tehát még a New Yorknál mondtam, hogy ez egy jó off-season volt, ez egy egészen kiváló off-season, amit a Detroit produkált. Zoli, te voltál Sekou Doumbouya magyarországi, hát nem indult el az a fennvonat, tehát nem igazán indult el, de mégis azért, amikor ott állt az állomáson, és még létezett, akkor te azért ott közel a vezetőfülkébe ültél.
Az elején igen, aztán hát egy nem túl jól sikerült újon cél után én is lejjebb adtam az elvárásaimat, és bár egy évvel később, vagy legalább 6-7-8 hónappal később, mint Lala és a többi Pistons drukker, de végül én is lemondtam róla, tehát sajnos, és most az adás előtt mondtad, Gábor, ha elugratok ilyen kulisszatitkot, hogy ő tényleg egy ilyen Bruno Caboclo féle prospekt volt, csak sokkal jobb fizikai paraméterekkel. Nem tudom, hogy ezért voltunk-e optimistábbak, hogy ugye egyébként azért az eleinte a Summer League jó teljesítmény miatt, de nem, mindegy. Most már az sajnos a konklúzió az, hogy el kell engedni ezt a dolgot, és hát arra is sajnos elég jó esély van, hogy ő nem sokáig lesz NBA játékos.
Igen. Viszont Corey Joseph még mindig az, és ide került ugye a Delon Wright cserében, aztán ide került ugye Kelly Olynyk, én főleg rá vesztegetnék szót, hogy úgy mondjam, mert hogy Kelly Olynyk szerződése 12 millió, 12 millió 8, majd utána egy nem garantált 12 millió megint. Nekem azért tetszett nagyon ez az igazolás, mert egyrészt Kelly Olynyk mivel tud poppolni, tud triplát dobni, ezért van végre egy dobó magas is Detroitban, és ez mind Cunninghamnek, mind Hayesnek kinyithatja egy kicsit a pályát, és jó, hogy ilyenekkel is kipróbálhatja magát mind a két hát leendő playmaker. Tehát azt gondolom, hogy ez már így önmagában jó, mint opció. És ugye, hogyha ilyet akarsz igazolni, aki pályán is tartható, akkor az bizony ennyibe kerül. De másrészt pedig Kelly Olynyk is betársul majd azon szerződések körébe, akit bármikor el tudsz cserélni, hogyha egy contendernek szüksége van, egy jól dobó, ha nem is jó rim protector, de azért védekezésben tudja, hol a helye kategóriájú magasra, akkor Kelly Olynyk elérhető lesz, csak éppen meg kell fizetni, és akkor hopp repül egy late first mondjuk. Úgyhogy mind trade chip, és mind a játék, a Detroit játékába illő opció is szerintem kiváló igazolás volt Olynyk. Most akkor Zoli, téged kérdeznélek meg először, hogy egyetértesz-e ezekkel a felvetésekkel?
Majd beszélünk nyilván azokról, hogy akiket elengedtek, mert ott szerintem inkább voltak jó döntések. Én Olynyket ugye sokáig kedveltem, és olyan típusú játékosnak tartottam, aki a modern NBA-ben is ugye nagyon jó lehet, de egyértelműen gyorsan öregedett, és nekem ez a majdnem 38 millió, vagy 37 millió egy nagyon picit sok, még akkor is, hogyha ugye a harmadik év az csak részlegesen garantált. Ha ő vissza tudja nyerni a régi formáját, akkor egyébként nagyon jó fit lenne Kéd mellé, és Jeremy Grant mellé is, de nem látom azt ezen a ponton, hogy mire lehet képes, mert az az igazság, hogy amikor ugye őt a trade deadline-nál elcserélték még az előző szezonban, utána kicsit belement ebbe a oké, jó számokat hoztam, de rossz csapatba, és az speciál engem nem győzött meg egyáltalán arról, hogy ő még a régi lehet. Nem tudom, hogy itt egy új szerepben képes lehet erre, de mondjuk egyébként nagyon sokat nem biztos, hogy el fognak várni tőle, tehát lehet, hogy én gondolkodom túl.
Gondolj a tavalyi Plumlee-ra. Szóval, hogy hirtelen ugye nagyon jól passzol Plumlee, ezt tudtuk, szinte az egyetlen NBA, igazi NBA skillje, aztán hirtelen tripla-duplákat csinál Detroitban, úgyhogy Dwayne Casey azért ilyen szempontból nem egy rossz egyző, hogy ezt kihozza a játékosaiból, és egy kicsit megreklámozza őket, hogy úgy mondjam.
Igen. Az biztos, hogy egyébként, és független attól, hogy milyen volt a csapat, Houstonban tényleg megmutatta Olynyk azt a régit, ami egyébként tényleg egy minőségi modern NBA center. Meglátjuk a szezon elején, hogy képes-e ezt hozni, mert ha igen, akkor egyébként nem vészesen túlfizetéses, sőt, lehet, hogy nem is túlfizetés.
Na, akkor picit azért mi nem vagyunk egy véleményen teljesen Zoli Vallal, amelyikünk felé hajlasz inkább.
Ez megosztotta ez a kérdés a Detroit hazai szurkolóit is. Én egyértelműen imádom ezt a szerződést. Én veled értek egyet, Gábor, annyiban is, hogy a Detroit egy olyan irányba ment el a magas emberek építésében, illetve a magas szerkezet kialakításában, hogy Kate Cunningham, Hayes és Grant mellett olyan magasak legyenek, a lehetőség szerint Stewart kivételével, aki tudnak dobni, és ilyen Olynyk egyértelműen ez egy elit skillje magasként NBA-ben, és amellett, hogy trade chip, muszáj, hogy a modern NBA-t kövesse a csapat építése, és még hogyha Olynyk a jövőbeni NBA bajnok Detroit gárdájának minden bizonyan nem lesz tagja, akkor is egy olyan játékos, amilyen stílusú játékosokkal majd a majdani csapat valószínűleg fog rendelkezni magas poszton, de ugyanilyen Trey Lyles is, akit igazolt szintén a Detroit, ez kb. Ugyanez Pepitában, sőt a második körös pick Isaiah Livers is pont ugyanez a jól dobó magas, csak nyilván sokkal lebutítottabb verzióban, és a második körös pickeket, hogyha már szóba került, itt igazából azért, szerintem azért nyerte meg a Detroit az egész off-season-t, mert ugye egy per egy nyilván két Cunninghamet elhozta, de hát a második körben megszereztük Lukának a játékjogát. Úgyhogy szerintem...
Oh, jó, Luka Garza!
Én most már annyi szó közben akartam szólni, és még az első alkalommal is, amikor már alap bedobta ezt a témát, meg te is, Gábor, hogy mennyire jó az, hogy nem őrültek meg, úgymond, és itt kicsit beszélünk el a következő év draftjáról, főleg, hogy most Lala mondta, hogy milyen típusú magasok, ugyanis a következő évben a most első, illetve második helyre várt két játékos, ez pontosan ilyen típusú magas, ugye az egyik Paolo Banchero, aki egyébként egy olasz, de feka is, tehát ugye kicsit másképp néz ki egyébként, mint ugye Pumuklink. Magas ember, nagyon-nagyon durva wingspanje van, nagyon jó atléta, és akkor van ugye Chet Holmgren, aki nekem a másik kedvencem, őket várják első két helyre, ő meg 7 láb egy magas, és gyakorlatilag egy wing játékos, ami nem tudom mennyire lesz sikeres egyébként az NBA-ben, de hihetetlen érdekes prospekt. Olyan szinten vékony, hogy tényleg egy ropi az ember, de egy dög a pályán. egy kutya, ahogy kint szokták mondani. Na, bármelyiküket is esetleg, ha megint meg tudná szerezni ugye a Pistons, az egy olyan párosítás lehetne ugye kéddel, ami hát hihetetlen kombó lenne. Úgyhogy én már ezért is remélem azt, hogy tényleg le tudnak nyomni még egy úgymond gyenge szezon, és ezért tetszik az, hogy tényleg, amit mondta Gábor, hogy nem örültek meg, amit Lala is mondott, hogy tényleg ebbe az irányba építkeznek. Ők hála Istennek nem lesznek ugye New Orleans Pelicans ebből a szempontból. Persze még mindig kell, hogy szerencse jöjjön jövőre még egyszer, és hogyha a top 2-es picket meg tudnak szerezni, akkor gyakorlatilag ott én azt is mondanám, hogy készen is lehetnek majd akkor már, és onnantól kezdve fejleszteni a csapatot tovább. De tényleg nagyon várom ezt a két srácot az NBA-be, már most várom az egyetemi meccseiket is, és hát gondolom Lala is úgy fogja nézni azzal a reménnyel, hogy lesz egy magas pick, és hogy akkor a magas emberüket is megtalálják esetleg jövőre. És akkor majd beszéljünk kicsit Gárcáról is, aki egyébként vicces nagyon, mert vannak az ilyen típusú emberek, akiknek a neve, meg az arc is olyan, mint hogyha valaki a 60-as vagy 70-es évekből egy időgéppel átemelte volna őket a mai korba. Esküszöm, nekem ez jut eszembe egybe róla.
Luka Garza név, az simán lehetne egy híres 60-as évekbeli színész neve, nem?
Igen, és esküszöm, a feje is olyan, hogy nem tudom, valahogy nem a mai korba illő, hanem tényleg olyan, mint hogyha egy...
Az a fiatal belmondó, ha már ugye most távozott
sport,
közülünk.
Sportfilmben néznéd, és ő lenne az egyik. De például vannak ezek a filmek, tudod, amikor a afroamerikaiak be akarnak kerülni a csapatba, vagy a ligába szeretnének játszani, és még nem abban a korban vagyunk, hogy ez problémamentesen megtehessék. Na, ő a másik csapatnak a legfőbb rossz fiúja lehetne. Teljesen úgy néz ki az ember.
Még Ron Baker jutott még eszembe ebbe a témába, hogy pont ugyanez a kategória, csak ő meg a jó fiúja a csapatnak.
Igen, de ő már a 70-es évek, ezt ne fel, tehát tegyük meg ezt a fontos megkülönböztetést, ugye Ron Baker 70-es évek, Luka Garza számomra is abszolút 60-as, ezzel az arcéllel. Luka Garza pályára fog lépni? Vala. Bocsánat, aki nem tudná, egy olyan magas emberről beszélünk, aki abszolút nem mozgékony, viszont tud triplázni, és van esze a játékhoz. Bántóan lassú azért.
Viszont hát ilyen Lambert reinkarnáció kb. Az ember.
Igen, tehát elég kemény az emberünk.
Picit elcsúszott pár évtized.
Nagyon erős, nagyon kemény, nagyon jól pattanózó, és belülről nagyon jó szkórra, és kívülről is nagyon jó szkórra játékos, de tényleg baromi lassú. Na most az az érdekes, hogy ő volt tavaly az év egyetemi játékosa, és nem tudom, 52. helyen hoztuk el talán? Úgyhogy ez a valaha volt legalacsonyabban draftolt egyetemi játékos, aki az év egyetemi játékosa lett az előző évben. Talán Frank Mason III volt még valami 31. 2. a Sacramento-nál. Azon kívül mindenki szinte válogatás kivétel nélkül.
Elsőkörös.
És egyébként konszenzus vélemény, hogy sokkal magasabban várták is őt kiválasztásra.
Igen, azért hát itt látszik, hogy az ő lassúsága az NBA csapatoknak is feltűnt. Pályára fog-e kerülni, arra még nem válaszoltál, Lala, szerinted?
Hát szerintem csak garbage time-ba elsősorban, és inkább ez a vagy Stewart, vagy Olynyk small ball, vagy Trey Lyles small ball. Nyilván mondjuk lehet, hogy 5-10 percet kap, és megnézik, de én ebben nem sokat látok, de pedig Luka Garza az a játékos, aki mondjuk egy Euroliga győztes csapat legjobb játékosa lehetne. Tehát azt skillsetet képzeljük el, hogy európai kosárlabdában ő egy 20-10-es játékos, és megválasztják a Euroliga MVP-nek a bajnok, nem tudom, Barcelonából. De annyira lassú az NBA-hez, és annyira nem ez a statikus zóna védekezés van itt, hanem ez a rohangálós körbe mindenkit close-out-olni kell a triplánál, pick and roll-ból rád váltanak és megesznek, úgyhogy ezt nem tudom. Habár talán nem annyira lassú, mint várták így a Summer League-be, tehát egy picivel gyorsabb, mint amit az egyetem alapján sejteni lehetett, de én nem látom, hogy a 10 perces átlagot is eléri idén. Aztán ki tudja, hogy majd mi, hogy merre lesz. Én inkább egy jó G-League szereplésre számítok tőle, és hátha tudnak annyit gyorsítani rajta, hogy egy rotációs cserecenter, egy ilyen második ötösök elleni 6-8 pontos ilyen scoring plug lehet.
Na most, hogy indokolatlanul sokat beszéltünk Luka Garzáról, akinek a sebességevel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy amikor szittuk egy kicsit, vagy mondtuk Sengünnél, hogy hát lehet, hogy lassú lesz, Sengün simán gyorsabb nála. Szóval, hogy beszéljünk most az egyik kedvenc fiatal játékosomról az egész ligában, ő pedig Isaiah Stewart, aki majd Killian Hayes-zel kapcsolatban is el fogom mondani, hogy a Killian Hayes draft eddig számomra nem néz ki túl jól, és Hayes a várakozásaimat bőven alulmúlta szinte minden kategóriában. Viszont Isaiah Stewart pedig még akkor is, amikor a Detroit kiválasztotta a 15. 17. helyen való itt, akkor azt mondta, ez így reach, őt a lejjebb várták. Most ehhez képest az elmúlt draft 10 legjobb tehetsége közé tartozik a jelen tudásunk szerint, vagy legalábbis az én jelen tudásom szerint, és egy olyan magas emberről beszélünk, aki nem feltétlenül a méreteivel, hanem talán úgy tudnám elmesélni őt, mint hogyha Montrezl Harrell tudna védekezni. Ezért a Stewart ez a játékos, és emellett pedig Stewartnak még a tripláról sem biztos, hogy le kell tennie, ugye vannak ilyen hírek, hogy azzal is próbálkozik. Ez pedig egy nagyon durván jó, modern, magas embert vetítene elő, mert hogy ugye az ő nem ilyen gólyaláb méreteivel elképzelhető az, hogy 1-5-ig vagy 2-5-ig akár tud majd switchelni. Tehát, hogy egy olyan értékes eszet, azt gondolom, amiből, hogyha kihozza a Detroit a legjobbat, akkor ő bajnokcsapatban kezdő lehet. És az azért elég nagy szó, de én ezt teljesen komolyan hiszem róla, hogy ekkora potenciál is van akár benne. Ennyire tudsz-e optimista lenni, Lala, mint amennyire most én voltam vele kapcsolatban?
Hát a tavalyi idény alapján mindenképp, hogy házon belül hozzak egy szerintem jobb kompot rá, igazából egy fiatalabb Ben Wallace-t jut eszembe, aki alulméretezett, mocskosul erős, olyan motorja van, hogy a 40. percben is végig sprinteli, és minden pattanóért megy támadó védő oldalon. Körülbelül ezt láttuk Isaiah Stewartból, és én a draft napján nem értettem, hogy miért nem Achiuát húztuk, hogyha ha már magasat akartunk ott húzni, mert ő nagyobb, nyurgább, nagyobbat is ugrik, de a szezon közben abszolút meggyőzött, hogy ez egy zseniális választás volt Stewart, mert ezt a motort, ezt nem lehet tanítani. Ahogy a magasságot sem azt szokták mondani, de hogy azt, hogy valaki végig toljon 40 percet ezzel az intenzitással, amivel Isaiah Stewart csinálja, ezt egyszerűen ezt nem lehet pótolni.
És azért jóval jobb keze van Ben Wallace-nál, ezt most azért tegyük hozzá. Tehát annyira semmi esetre sem tűnik fakezőnek.
Ben Simmonsnak is jobb keze van, mint Ben Wallace-nak volt. De hogy igen, de szóval igen, tehát ő nem reménytelen. Tehát ő már most 60%-os büntetődobó volt, ha jól emlékszem, most nincs előttem ezek a statisztikák. Viszont ő benne bőven benne van az, hogy teljesen elfogadható shooter legyen, akit mondjuk időnként ott hagynak, de hogy összességében hackelni, biztos, hogy nem lehet. Szóval egy teljesen pályán tartható ötös posztú játékos. Úgyhogy én már őt is, már most is imádom őt. Hayes-szel kapcsolatban nem voltál jó véleménnyel. Én még, neki még adnék időt. Ő az irányítóként nehéz olvasni, meg felvenni.
Persze, meg sérült is volt, szóval nem mondom én ezt. De amikor játszott, az nagyon ilyen Moody-é érzésem volt vele kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy ez a játékos hogy lesz majd bármilyen pozitív impacttel NBA pályán.
Én picit pozitívabb véleménnyel vagyok azért róla, neki nagyon jók a fizikai paraméterei, magas, erős irányító, és szerintem nem lesz ezzel gond, meglátjuk. Nyilván nem egy top prospect, de ez jóval magasabb karrier potenciál van benne, mint Moody-ébe, főleg annak tudatában, hogy meddig jutott el Moody-é, de hogy én róla még nem mondok le azért. Az év elején nagyon-nagyon csalódott voltam, de egy motiválatlan Blake Griffinnel, egy olyan Derrick Rose-zal, amilyen Derrick Rose volt itt nálunk tavaly, ezek mellett úgy sok mindent nem tudott már csinálni még. Egyáltalán nincsenek semmiféle elvárásaim vele kapcsolatban, és nem számítok arra, hogy ő rossz játékos lesz, adok neki időt, viszont a harmadik tavalyi újoncunkat, Sadiq Bey-t pedig már most imádom. Szerintem bármelyik contender cserélne érte, ha elérhető lenne, hogy a Sacramento tavaly be is tett egy ajánlatot Marvin Bagley-vel 1-1-be Sadiqért. Hihetetlen, hogy úgy került az NBA-be, hogy féltek a triplájától, és konkrétan egy elit 3&D játékos volt a maga módján rookie évében is már, és innen talán csak felfelé van, úgyhogy az, hogy valaki 3&D játékos szerezzen a ligába, az is nehéz egyáltalán, hogy egy jó 3&D játékos, nem hogy ilyen 19. helyen hoztuk el talán, és ilyen nagyon alacsony fizetéssel még 3 évig, és egy ilyen jó impactű játékos. Én ezért is tartok Zolinak attól gondolatától, hogy itt a top 3-4 pick meg lehet, mert van 3 olyan fiatalunk, aki egyértelműen ígéretes, és Hayes még úgy 50-50, és Jeremy Grant is jó játékos, és Olinik is jó játékos. Szóval ezzel a csapattal a lateribe lesz a csapat, de hogy a top 2-3-ba betankolni, mint idén, az vagy sérülések, vagy valami nagyon, nagyon brutális döntés miatt kényszerülhetne ide a Detroit.
Igen, például Jeremy Grant csere, de mielőtt jósolunk, Zoli, te is reagálj kérlek erre, mert ahogy Lala most összefoglalta, annyira jók ezek az építőkockák, amit eddig sikerült a Detroitnak felépíteni, tehát ha csak a potenciált nézzük, akkor Isaiah Stewartról már áradoztunk, Sadiq Bey-ről most Lala áradozott, a 3D játékos, akit mindenki keres, és ott van Kate Cunningham, a wing playmaker, amit mindenki keres, tehát ezek olyan nehéz posztok, tudod, a switching center, aki esetleg nem teljesen reménytelen dobásban, a 3D elite prospect, a wing playmaker, hogy ez gyakorlatilag, hogyha ezek a srácok kihozzák ezt magukból, akkor ez egy elképesztően jó szerkezetű csapat lehet már úgy indulásból.
Igen, én itt attól is függővé tenném, hogy mennyire lehetnek jók, hogy milyen energiát fektetnek bele például ugye Hayes-be. Az ő nyári ligája számomra kifejezetten jó volt. Ugye highlight szempontban nem annyira, mert ezekben a highlightokban általában ugye a támadó highlightokat szokták beletenni. Passzjátéka is egyébként az intelligens szervezőkészsége az megint kiütközött, ez neki abszolút megvan. Védekezésben oké, Summer League, de nagyon nagy kedvel, nagyon agresszíven játszott. Egy atletik cikk is elemezte ezt, hogy mennyire jól nézett ki a pálya azon oldalán, és ha ő ezt tudja hozni a szezonba, akkor számomra nem kérdés egyébként, hogy a kezdőbe is ott lehet, és annyira jó fitek ebből a szempontból, ugye két, de hogy tök mindegy, hogy melyikük lesz az irányító, most nagyjából ugye fizikailag is hasonlóak, két, de kicsit nagyobb, de teljesen lényegtelen, hogy melyiket hívott dobó átvédnek, és melyiket irányítónak. Ez működhet, és azért aztán felejtsük el, hogyha ők ketten dominálják a labdát, nem kéne azért az elsőben annyira jónak lenni a Pistonsnak, és ez valamilyen szinten limitálhatja ugye Jeremy Grantet is, és ugye Olyniket is, ha tényleg sokat van náluk a labda, és szerintem ez kellene, hogy legyen a cél, és az kellene, hogy legyen a cél, hogy top 4-ben ott legyünk a legrosszabb mérlegek között. Hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, azt nem tudom. Szerintem egyébként van rá esély, még hogyha most a pisztolyt a fejembe szorítjátok, lehet én is azt mondanám, hogy nagyobb esély van arra, hogy inkább a 7.-8. legrosszabb mérlegük lesz, de ha van rá esély, akkor ezt kell nyomni, és az igazság, hogy Jeremy Grant értékét maximalizálni kellene. Tehát ő azt hiszem 28-29 éves, tehát
és
nem igazán...
És 2 év van a szerződéséből, tehát a legideálisabb, majd a mostani trade deadline
igen.
lesz.
Igen, tehát én azt gondolom, hogy őt mindenképpen maximalizálni kellene az ő értékét, és akár egyébként Olinékét is, most azt mondom. Tehát, hogyha folytatja azt, amit a Rockets-ben csinált, akkor itt olyan mértékű, ugye már megtörtént a csapat felrobbantása, de ilyen utórobbantásokat olyan szuperül meg lehetne csinálni, és értéket kapni azért a két játékosért, hogy hihetetlen. Még akartam egy kicsit beszélni egyébként Isaiah Stewartról, aki a tavalyi szezon egyik legkellemesebb meglepetése volt az olyan játékosok közül, akitől nem feltétlenül ugye vártunk annyit, mint amit később nyújtottak. Tetszik a Ben Wallace komp, nyilván ugye csapaton belül, persze tudjuk, hogy Wallace-nak nem csak a kosárlabda IQ-ja volt magasabb, hanem minden idők egyik legerősebb játékos, és itt most törzsizomzatra is gondolok, és tényleg akár ugye a karokra is, várra, tehát az emberre emlékszünk, hogy nézett ki, és azt a fizikumot szerintem nem is nagyon lehet elérni, még akkor sem, hogyha Stewart sem egy senki, úgymond ebből a szempontból nekik nagyon jó genetikai csomagja van, de hát Ben Wallace azért ebben a szempontból tényleg egy etalon. Az, hogy azzal a skill-lel támadásban, ami neki volt, ilyen szintű játékosra tudott válni, ugye azt tudjuk, hogy mi kellett hozzá. Összességében, és ugye Sadiq Bey-ről is beszéltetek, nekem ő nagyon-nagyon pozitív prospekt szintén, hát ugye nekem és mindenki másnak. Nincsen benne természetesen sztár potenciál, azt ugye már tudtuk tavaly is, de sokkal magasabb padlóról indult, mint amire talán számítottunk. Mi volt még ugye, amiről beszéltünk, és a kérdés, amivel átdobtad nekem, az, hogy...
Hát gyakorlatilag ez, hogy mennyire jó szerkezete van már most ennek a csapatnak, hogyha ez kiérik, akkor ez nagyon jó irány gyakorlatilag.
Nem kérdés, és mondom, szerintem tényleg ki kellene maximalizálni ezt, és megpróbálni a következő év top 3-as trappikét, mert akkor tényleg ők gyakorlatilag meglennének, és onnantól kezdve Isaiah Stewartból is csinálnának azt, ami azért reálisabban van ilyen bébe az őszkészetjével, hogy egy nagyon-nagyon jó cserecenter, mert nekem hosszú távon ő nem biztos, hogy amit mondtál, az nem feltétlenül értek itt egyet, hogy bajnokcsapat kezdője, mert főleg mire ugye a Detroit bajnokcsapat lehetne, szerintem már egy kezünkön meg tudjuk majd számolni a nem triplázó centereket.
Ugye 33%-kal dobta a triplát, nyilván egy kísérlet meccsenként az nem sok, de
egyébként nem reménytre ebbe a szempontból, mert a büntetőzése se rossz.
70%-kal büntetőzött.
70%-ot, igen. Hát ha ő megtanul triplezni, akkor természetesen mást mondok, mert akkor minden kötél szakad, úgymond, és bármit kinyertek belőle,
igen. Igen, jó, akkor viszont megpróbálom én megtippelni azt, hogy a Detroit Pistons hova futhat ki, és itt azért kicsit kettőtök között vagyok, mert igaza van Lalának, hogy ez nem lesz rossz csapat, és ezt mondtam én is korábban, hogy nem akar feltétlenül veszíteni. Ugyanakkor, hogyha az erős sorrendet megnézed, akkor keleten a több csapat is tudott annyira erősíteni, hogy nehéz elképzelni, hogy kit előznek meg. Már az Orlandon kívül, akit lehetetlen lesz alul tankolni, azt nem is tudom, hogy ahhoz mi kell. És ha ez így van, akkor igazából még annak ellenére is, hogy ez már nem ilyen 15 vagy 20 győzelmes szezon lesz, hanem lehet, hogy mondjuk 30, annak ellenére is elképzelhető az, hogy utolsó előtti helyen végezzen ez a csapat keleten. Szóval nem lesz messze az a top 4. Nyilván tehát nyugaton is tudjuk, ott van az OKC például, amelyik egyáltalán kanyarba sincs ahhoz, hogy nyerni akarjon, de nincs olyan sok csapat, aki direkt már a szezon elején azt mondjuk, hogy széttankolja az agyát, és ezért én igazából tudnék bizakodni abban, amit Zoli mond, szerintem hátulról negyedik, ötödik helyre legrosszabb, vagy legjobb esetben befut a Pistons, és körülbelül így körül várom őket. Lala, te most mire tippelnél a közelgő szezonra?
Én úgy gondolom, hogy egy erős kezdés lesz a csapatnál, ahogy tavaly a Charlotte vagy az Oklahoma is, szerintem jól be fognak kezdeni a Pistons játékosok, és váratlan győzelmeket is várok az elején. Majd ugye megjönnek a scouting reportok, kiismerik Cade-et, ráállnak a védekezésre, elfáradnak az újoncok, nincsenek hozzászokva ehhez a sorozat terhelés. Az általában milyen újonc vagy másodéves problémák elő szoktak jönni, azok előjöhetnek. Esetleg egy-két, akár apróbb sérülés is ezt az egészet keresztbe verheti. Csak én az biztos, hogyha mondom, hogy nem lesz ilyen horror sérülések a csapatnál, a kulcsembereknél, vagy nem lesz elcserélve Grant és Olinik, és még valaki fiatal megsérül, akkor én nem látom azt, hogy miért nem inkább a kultúrát, a győztes kultúrát építeni a Pistons a helyet, hogy egy vagy két draft helyet megpróbáljunk nyerni, vagy hát nem is draft helyet, hanem tulajdonképpen lottó esélyt, és ezért szerintem végig fogja tolni a Pistons az évet úgy, hogy nyerni akar minden meccsen, és én még azt is elképzelhetőleg tartom, hogy néhány csapatot évközben is szétrobbantanak az ellenfelek közül, és alánk tankolnak, és ezért én azt mondom, hogy mondjuk ilyen hatodik, hetedik legrosszabb mérleg körül látom reálisan ezt az előttünk álló idényt.
Igen, ez is abszolút reálisan hangzott, Zoli.
Én nagyon szeretném, ha egy tényleg ezt említett prospektek közül az egyiket oda tudnánk vinni Cade-nek. Ugye a Cade dolgot is én valamennyire beszurkoltam, már ugye a szezon elején mondtam Lolának.
És ezt köszönöm szépen, és adásban igen. Is mondtad mindig, hogy szeretnéd, hogyha hozzánk jönne, úgyhogy gondoltam.
Igen, és most ugyanezt gondolom egyébként, köszönöm. Ugyanezt remélem, és szerintem fejlődni fognak, de tehát a tavalyi 20 győzelem alá, ezzel nem tudnak bemenni ugye százalékosan sem. De olyan nagyon sokkal jobbak szerintem nem lesznek, úgyhogy én akár egy ilyen 24-58-at, vagy egy 25-57-et betippelnék. Most az elég lehet-e a top 4 legrosszabb mérnek, ezt nem tudom, de én ide várom őket. Tehát egy ilyen, mondjuk akkor mondanék egy ilyen 25 győzelem és 57 vereség. És azzal talán oda is kerülhetnek egy kis szerencsével.
Lala, na jó, még egy megjegyzést teszek, mielőtt felteszem az utolsó kérdést. Annyi megjegyzést tennék, hogy ez a csapat egyébként én szerintem megvan arra az esély, hogy védekezésben ne legyen nagyon hátul. Támadásban bőven lesznek gondok, főleg miután megjönnek azok a bizonyos scouting reportok, tehát azt érezzük, hogy ez a csapat támadásban elképesztően akadozni fog, lehet, hogy időnként átmegy ilyen Kate Cunningham / Jeremy Grant one man show-ba, ami nem a támadó hatékonyságot fogja jelenteni Kate Cunningham első évében, és ezért azt gondolom, hogy támadásban akár bottom five lehet ez a csapat, de védekezésben egyébként minden eszköz megvan arra, és Dwayne Casey is ugye egy ilyen edző, hogy ez a csapat akár a top 20-ba bekerüljön, ne adj Isten top 15-be. Szóval, ja, ezzel az irányultsággal azt kérdezném, Lala, hogy van-e bármi, amit a Detroit off-seasonjéből kimaradt, amit szeretné elmesélni, akár sztori a csapattal kapcsolatban, akár hírek azzal kapcsolatban, hogy Kate Cunningham és Dwayne Casey hogyan készül a szezonra.
Két, nagyon sok hírt nem készültem, nem hoztam, mert igazából majd az idény közben adja meg mindig úgy is az alaphangot, hogy az új beépülő fiatalok miként játszanak, de az egész számára, meg az egész korai edzések hangulatán, amit videókon és az magán Summer League meccseken érezhető volt, hogy Kate Cunningham egy ilyen naturális vezérként, egy természetes, ösztönös vezérként viselkedik. Tehát nála 2-3 évvel idősebb Sekou Doumbouya meg a többi játékos felé is, mintha ő lenne a mentora, úgy viselkedett az összes Summer League meccsen, és valahogy ezt várja el az ember egy 1-per-1-es franchise játékos potenciáltól. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ő nem egy kevály jellegű jellem, hanem ő igenis egy hangos, beszédes vezér típusnak tűnik már most.
Egy és olyan vezér, aki akár Cade 3 évvel idősebbeket is tud irányítani.
Bocs. Ó, igen. Igen. Ez így a végére. Oké. Okay. És amit még szeretnék, hogy, hogy érezzék esetleg azok a hallgatók, akik így nem tudják, hogy milyen Detroit szurkolónak lenni, hogy itt az 1-per-1, ez olyan, meg pont, hogy Kate Cunningham az 1-per-1, nem a tavalyi Anthony Edwards 1-per-1-et nyertük meg, hogy ez nem olyan, mint a Clevelandnek vagy a Detroitnak, akik 10 éven belül, vagy Clevelandnek vagy a Minnesotának, akik 10 éven belül akár 3 elsőkörös 1-per-1-est választottak, hanem itt ilyen szökő évente van, itt ilyen folyamatos treadmill volt, és az utóbbi 15 évünk az úgy nézett ki, hogy tényleg a bajnok csapat után folyamatos leépülés, hülye döntések miatt Ben Wallace elvesztése, Chauncey Billups-ot Iversonra cserélte, Joe Dumars, kimaxoltunk olyan játékosokat, akik mondjuk egy rendes contender csapat 8.-9. emberei lehetnének, és itt szépen lassan egyre rosszabb és rosszabb előjelekkel vágtunk neki, és egyre rosszabb és rosszabb döntések sorozata vezetett el ahhoz, hogy egy túlfizetett, de fiatalok nélküli csapat, akinek a playoffra esélye sincs, és ez a legjobb pillanata egy Detroit szurkolónak az lehetett, amikor félig sírva bekapcsolta a 2004-es döntő valamelyik meccsét, és így azon gondolkodott, hogy most akkor hagyjuk ezt az egészet, vagy hasba szúrjam magam, vagy mi legyen, és akkor most meg van egy olyan 1-per-1-ünk, aki egy ilyen 5-10 évente jövő legjobb potenciállal rendelkező rookie class 1-per-1-je, és látjuk a fiatal magot, a jó rotációjátékos potenciálokat, és így tényleg ez a, nem sírva gondol az ember Detroit szurkolóként a csapatra, hanem bekapcsolom a Kiss-től a Detroit Rock City-t, meg Kate Cunninghamnek a Summer League highlightjait, és csak így mosolyogva nézek egy 5 percen keresztül, és várom az idényt, hogy kezdődje.
Hát igen. Zoli, bármi hozzáfűzni való?
Igen, én azt mondanám, hogy csak a 2013-as off-season miatt már minden jót megérdemelnek ugye a Pistons szurkolók. Ugye ez az a emlékezetes nyár, amikor leigazolták Josh Smith-t, Brandon Jennings-et, meg ugye elengedték Chris Middleton. Meg volt még egy harmadik is, ki volt a Big Free-nek a harmadik tagja? Akkor adtatok Reggie-nek is, hogy az még később volt?
Fú, az egyel később érkezett.
Az egyel később volt, igen.
De korábban szóval volt már olyan, hogy Ben Gordon meg Charlie Villanueva páros lett.
Ja, igen, igen, az is. Tehát ezek olyan szintű treadmill move-ok voltak, hogy tényleg most 10 évig minden jót megérdemelnek a Pistonsnál, mert ennél durvább treadmill évtizede szerintem senkinek nem volt, mint a 2010-es évek a Pistonsnak.
És reméljük, hogy most már teljesen más előjellel beszélgethetünk majd a 2020-as évekről, és ebben valószínűleg a következő években is segítségünkre lesz mai vendégünk, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt ilyen CIA megfigyelős kis buszból is. Lala, köszi szépen, hogy eljöttél.
Örülök, hogy itt lehettem. Köszi, hogy csináljátok az adást. Sziasztok!
Én is köszönöm, Lala, hogy itt voltál.
Mi pedig akkor megyünk tovább, ha minden igaz, akkor Pándi Gergővel, a Lakers-szel és a Cleveland-del, ugye mind a két csapat nagyon-nagyon érdekes és felforgató dolgokon van túl itt az off-seasonben, úgyhogy ez egy elég extra adás lesz, ezt szombaton hallhatjátok majd, és ráadásul, ha minden igaz, akkor sorsolunk is majd, ugye MEST, mégpedig Repsit is MEST a Patreonjaink között, úgyhogy köszönjük azt is, hogy támogattok minket, és Zoli, neked pedig köszönöm, hogy ma is itt voltál.
Örülök, hogy itt lettem. Ez a felforgató lehet, hogy melyen félig fradi elszólás volt, mert kicsit tényleg gyomorforgató volt, amit a bizonyos szurkolók számára, a Lakers szurkolók számára is, amit ugye ők csináltak ebben az off-seasonben. De egyébként nagyon vegyes felvágott, tehát mert ha így előre spoilereztetek, mi sem tudjuk már annyira lehúzni őket, mint amennyire az elején gondoltuk, amikor még nem szerezték meg azt a pár valószínűleg minőségi fiatalt is, akik legalábbis abban a rotációban majd jók lehetnek. Na de ezt majd akkor átbeszéljük a következő adásban. Örülök, hogy itt lettem még egyszer. Szia Gábor, sziasztok!
Igen, és a Cleveland-del is teljesen hasonló jellegű dolgok lesznek, úgyhogy igen, ez egy érdekes adásnak ígérkezik. Minden jót kívánunk, addig is érkezünk. Sziasztok!